Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 34. Zsoltárunkat, az első versét. Így kezdődik: mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet. Leülve folytassuk a 469. dicséret éneklésével, végig mind az 5 versig énekeljük. Így kezdődik: Jézus nyájas, észlelíz, láss meg engemet. A mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Hallgassátok meg Istennek igéjét a Királyok második könyvéből, az 5. részből 1-től a 15. versig. Olvasom Isten igéjét, mivel hosszabb igeszakasz, azért leülve hallgassa a gyülekezet. Naámán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr a rámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtették Izrael országából egy kislányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez. Bár csak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Naamán megjelent az ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Arám királya ezt mondta. Menj csak el, én meg levelet küldök Izrael királyának. El is ment, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 rend ruhát. Átadta a levelet is Izrael királyának, amely így szólt. Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyíts meg bélpoklosságból szolgámat, Naamánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya felolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta. Hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küld ez én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából? Értsétek, és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott. Elment, és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni. Elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyítja a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar, Izrael minden vizénél. Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult, és haragosan eltávozott. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg és megtisztulsz? Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban, az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, annyira balgák tudunk lenni, mint ez a Naamán. Te látod, hogy mennyire sértődékenyek vagyunk, mennyire ragaszkodunk a saját elképzeléseinkhez, mennyire elvárunk még tőled is, hogy amit kérünk, az pontosan úgy ad meg. Bocsásd meg ezt nekünk. Bocsásd meg ezt a balgaságot. Kérünk azért, hogy te nyisd föl a mi szemünket, te nyisd meg a mi fülünket, hogy meglássuk ott is a te üzenetedet, ahol nem keressük. És el tudjuk fogadni a kezedből az életünk eseményeit, akkor is, hogyha mi azt nem úgy képzeltük el. Urunk, taníts minket alázatra. Mert nélküled gőgösek leszünk, beképzeltek és követelődzőek. Urunk, adj mellénk olyan szolgákat, mint Naamán mellé, akik alázatra intettek. Kérünk azért, hogy nevelj bennünket egymás által, hogy tudjuk szeretni egymásban a bukásokat is, az óembert is, hogy el tudjuk fogadni, hogy nem vagyunk tökéletesek, és hittel tudjunk tekinteni az új emberre, ami mindnyájunkban ott lakozik, mert Te adtad ezt nekünk ajándékba. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy meghaltál azon a kereszten, hogy nekünk lehessen új ember az életünkben, hogy vannak lehetőségünk megélni, jól élni a Te igéddel. Köszönjük ezt a kegyelmet. És kérünk, hogy legyél itt a Te szent lelked által közöttünk, hogy ahol ketten vagy hárman a Te nevedben összegyűlnek, ott megjelenj. Urunk, hívunk így most az Isten tiszteletünkre, hogy tényleg Isten tisztelessé válhasson ez az óra. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 226. dicséretünk első két versét. 226. dicséretünk így kezdődik: Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Isten igéje az előbb hallott igeszakaszból hangzik hozzánk, a Királyok második könyve 5. fejezetéből, annak a 3. verszakából a következőképpen. Ez így szólt úrnőjéhez: bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Foglaljuk most el a helyünket. Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha pedig a Baál, akkor őt kövessétek. Múlt vasárnap olvastuk ezt a kérdést, illetve felszólítást a Királyok első könyve 18. fejezetéből. Illés próféta fordult ezekkel a szavakkal népéhez. Azért, mert az Úr oltára mellé oda került a pogány Isten Baál oltára is a Karmelhegyen. Később pedig az Úr oltárát le is rombolták. Ennek kapcsán elgondolkoztunk azon is egy héttel ezelőtt, hogy vajon ma milyen oltárok épülnek. Dr. Pálhegyi Ferenc keresztény pszichológus Körkép, Korkép, Kórkép című könyvéből is elhangzott többek között az, hogy a mai ember egyik legnagyobb istene a komfort. Vajon nem azért? Mert nem hisz a biológiai halállal véget nem érő életben, az örök életben? Mert nem hisz abban, hogy van halált és pusztulást túlélő érték is? Komfortisten mellett hódolni korunk embere gazdagságistennek, hatalomistennek, gyönyöristennek. És ezek az istenek komoly áldozatokat is követelnek. Olyanokat, mint családi élet, egészség, becsület. Arra is rá kellett döbbennünk Isten igéje alapján múlt vasárnap, hogy mindeközben mi keresztények még sajátságos kis oltárokat is építgetünk magunknak. Mi, akiknek az egyetlen igazi oltár, az Úr oltára köré kellene összejönnünk. Hiszen nem válnak-e szét még Isten tisztelő útjaink is. Pedig nagyon nagy szükség lenne arra, hogy az élő Isten előtt teljes szívvel hódolva segítsük mindazokat az igazi békesség és öröm megtalálásában, akiknek az élete, a házassága, kapcsolatai tönkre mennek a komfort és az egyéb isteneknek való áldozás közben. A bibliaolvasó kalauz szerint olvasva naponta Isten igéjét, aztán eljutottunk a héten a mostani fejezetig. És éppen az egy héttel ezelőtt elhangzottakkal kapcsolatban ütött szíven ennek a résznek ez a mondata: bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Ki is áll ez óhajtás középpontjában? Először ezt nézzük meg. Naámánnak hívják. Nem Isten népéhez, vagyis nem a zsidó néphez tartozik. Pogány ember. Ha végigolvassuk a fejezetet, akkor megtudjuk azt is, hogy Rimmón Isten híve. És mégis, ugyan ennek az embernek a szájából hangzik el bizonyos idő múlva ez a vallomás: most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Hogyan állhatott be ekkora változás az életében? Olvastuk azt is róla, hogy Szíriában hadsereg parancsnok volt. Hatalommal rendelkező, befolyásos, tekintélyes ember. És nyilván ehhez a pozícióhoz nem jelentéktelen anyagi háttér is társult. Tulajdonképpen mindene megvolt. Mégse volt semmije. Azt olvastuk róla, bélpokolos lett. Az ilyen beteg halálra ítélt volt abban a korban. Emberileg mindenképpen. És bár nincs benne a Szentírásban, de elképzelhető az, hogy az Istenétől segítséget kért. Biztos, hogy folyamodott hozzá. Biztos, hogy imádkozott gyógyulásért. Biztosan mutatott be neki áldozatot, hogy megpróbálja kiengesztelni, azt gondolva, hogy haragszik rá, és azért kapta ezt a betegséget. az az Isten azonban nem felelt. Hogy is válaszolt volna, amikor néma volt, amikor nem tudott beszélni? Rimmon nem segített, hogy is segített volna, amikor tehetetlen bálvány volt? Aztán mégiscsak felcsillan Naamán számára valami reménysugár. A házba kerül egy kis szolgáló leány, és ő emleget valami izraeli prófétát, aki tud segíteni rajta. És megdöbbentő mozzanata ennek a történetnek az, hogy ez a nyilván parancsolgatáshoz szokott hadsereg parancsnok komolyan veszi ennek a kis szolgáló lánynak, egy kis senkinek a kijelentését. Hajlandó elfogadni más Istentől a segítséget. Persze erre talán azt mondjuk, a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, kilátástalan helyzetbe került ember kapaszkodik mindenbe, amitől csak segítséget remélhet, vagy amitől legalábbis úgy véli, hogy kaphat segítséget. És ez ma is így van. Hány ember életfilozófiája merül ki tulajdonképpen abban, hogy amíg van pénz, addig nem lehet nagyobb baj. Aztán, amikor olyan nyomorúságok kopogtatnak nála, melyekre pénzzel sem lehet segítséget szerezni, akkor kapkod fűhöz, fához. Milyen szomorú, hogy sokan még ilyenkor sem az élő Istenhez fordulnak. Majd amikor már a mélységet mélységét kell megjárniuk, akkor sóhajtanak fel talán, hogy ha vagy Isten. Ez a hadsereg parancsnok halálos bajában meghallja a kis rabszolga lány szavait is. Ma egyre többen látják reménytelennek a helyzetüket. Egyre többen érzik úgy, hogy nincs kiút a nyomorúságokból. Bizonytalannak érzik a holnapot, s pásultá közönyössé válnak. Ezért is nehezedett úgy rá a szívemre ez a kérdés, de vannak-e olyanok ma, akiknek ez az óhajtása, hogy bárcsak eljuthatnának az Isten emberéhez, bárcsak eljuthatnának így magához, az élő Istenhez. De hát kinek is volt ez a vágya? Bevallom, olyan gondolatom is támadt az Isten tiszteletre való készülés közben, hogy mielőtt valamit is olvasnánk a Szentírásból itt az Isten tiszteleten, csak ezt a mondatot mondom el, hogy bárcsak eljuthatna a samáriai prófétához, ezt legfeljebb még hozzátenném, és az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. És feltenném a kérdést, hogy mit gondolunk? Vajon milyen kapcsolat van a között, akinek ez a vágya, ez az óhajtása, és a között, akiről mondja ezt, hogy bárcsak eljutna? Akinek ennyire szeretné a gyógyulását? Mit válaszolnánk vajon erre a kérdésre? Nem ismerve a történetet, vajon nem valami olyasmit, hogy biztos nagyon közeli szerette lehet, akinek ennyire szeretné a gyógyulását. Talán éppen valamelyik szülője, vagy a gyermeke, vagy a házastársa, vagy a testvére, Minden esetre olyan valaki, aki nagyon közel áll hozzá, aki nagyon fontos neki. Ilyen kapcsolat állt fenn egy kislány és Naamán között? Hát nem. Hiszen olvastuk és hallottuk azt már, hogy a kislány szolgáló lány volt. Szolgáló lányként mondhatom azt, hogy rabszolgaként került Naamán házába. A tulajdonuk volt. Teljes mértékben függött tőlük. Azt tehettek vele, amit akartak. Rendelkeztek vele, parancsoltak neki. Az ő feladata pedig az engedelmesség volt. Azt olvastuk, hogy rabló arám csapatok portyáztak Izraelben, és eközben rabolták el a leánykát. Vagyis ellenséges katonák hurcolták el őt a szülőföldjéről. Elszakították a családjától, az otthontól, mindattól, ami kedves, ismerős volt számára. Idegenek közé került, akiknek az életvitele, a szokásai biztosan nagyon furcsák voltak számára. És ennek a Naamánnak, vagyis a gazdájának a gyógyulása fontos neki ennyire. Azt gondolom, egyetértünk abban, hogy nem mondható mindennapinak ez a gondolkodásmód. Nem mondható mindennapinak is természetesnek az ő helyzetében ez az óhajtás, hogy bárcsak eljuthatna, és bárcsak meggyógyulhatna. Hiszen leginkább harag, bosszúvágy, gyűlölet támad ilyenkor, ilyen helyzetben az ember szívében. Ez a lányka pedig gyógyultnak szeretné látni azt, akit kiszolgálni kénytelen. És ez csak még jobban felerősíti azt a kérdést, nekünk mennyire fontos a körülöttünk lévők életének gyógyulása, az üdvösségük. Mennyire szívügyünk az, hogy találkozhassanak Jézus Krisztussal, az élet forrásával, hogy kapcsolatba kerülhessenek vele. Kikre gondolunk így az imádságainkban? Vagy csak mulandó javakat kérünk azok számára is, akiket egyáltalán belefoglalunk az imádságainkba? Csodabogár volt ez a kislány? Hogy lehet az, hogy ezzel a vágyjal tudott a gazdájára gondolni? A Szentírás elég keveset közöl igazából erről. Mégsem túlzás talán annyit megállapítani, hogy nyilván nem magától volt ilyen. Kaphatott valamit, ami képessé tette őt erre. Gyermek létére tudott a samáriai prófétáról. Először is kiderül ez az igéből. Tudott Elizeusról. Minden bizonnyal otthon hallott róla. A szülei beszélgethettek azokról a csodákról, amelyek Elizeus próféta személyéhez kapcsolódóan történtek. És nyilván nem is akárhogyan hozhatták szóba ezeket a csodákat. Ez is világossá válik a kislány megnyilatkozásából. Az, hogy nem kétkedőn boncolgatták a szülők otthon ezeket a csodákat. És nem úgy beszéltek az Isten emberéről, mint egy szélhámosról, vagy szemfényvesztőről. Egyáltalán. Úgy tűnik, hogy a kislány családjában nem csak az volt téma, hogy mit eszünk holnap, hogy az éppen aktuális tévésorozatban mi történt, hogy ki kit csalt meg, és ki kivel veszett össze. Ez persze nem is lehetett volna téma közöttük, hiszen nem volt akkor még tévé. De az sem igen volt téma, valószínűleg ott a családban, hogy a városkapunál milyen hírek terjednek, mert nem foglalkoztak a pletykákkal. Sokkal inkább téma volt közöttük az, hogy Isten hogyan is mutatta meg és mutatja meg a hatalmát azokban a nehéz időkben, amelyekben akkor ők ott éltek. Hogy hogyan lépett közbe egy-egy embernek az életébe, világossá téve, hogy gondja van a benne bízókra. És az is valószínűsíthető, hogy ők maguk is megtapasztalták ezt. Mert csak ezzel az Isten iránti bizalommal a szívében élhette meg ez a kislány ezt a keserves fordulatot így. Az, hogy elrabolták és rabszolgává tették. Bizonyára tapasztalta, hogy vele van az Isten. Látszólag kis senki volt a hadsereg parancsnok házában. Szolgáló lány, azok között is egy kis leányka. Kiderül azonban, hogy bár semmije sem volt, mégis mindene megvolt. Hiszen élő Istene volt. Minden földi kincsnél csodálatosabb kincse volt. Olyan kincs, amely fölemel önmaga fölé is. Minden oka meg lett volna ennek a kislánynak arra, hogy csak saját magával, csak sanyarú sorsával foglalkozzon, hogy keseregjen miatta, hogy rettenetesen sajnálja saját magát, és ha lett volna kivel, akkor sajnáltassa magát. Mi kevésbé súlyos helyzetekben is, valljuk meg, könnyen hajlunk erre. Pedig az önsajnálat azért is veszedelmes, mert megbénít. Érdemes időnként megvizsgálni magunkat. Nem vagyunk-e mozdulatlanságba dermedt keresztjének? És hogyha igen, akkor nem ezért hiányzik-e a gyümölcs az életünkből? Olyan kincs tehát ez, amelyet ez a kislány megkapott, amely megnyitja a szemünket. Képessé tesz mások nyomorúságának az észrevételére, megértésére, amely együttérzővé formál. A már emlegetett Pálhegyi Ferenc könyvben olvashatjuk a következőket is. Én úgy látom, hogy napjainkban nagyon sok ember a lelke mélyén nem azokra a kincsekre vágyik, amelyekért körömszakadtáig küzdött, és amelyeket birtokol. Egy Isten arc van eltemetve bennem, írja Reményik Sándor költő. Isten arcával együtt a lélek mélyére kerültek olyan kincsek is, mint a viszonzást nem váró szeretet és jó akarat, szerénység, becsületesség, áldozatot vállaló hűség, ragaszkodás az igazsághoz, sóvárgás a tiszta élet után. Ezek az értékek elsüllyedtek a kapzsiság és a kéjvágy mocsarában. Sokan nem hiszik, hogy mocsár van az ember szíve mélyén, mert a mocsár felszínére rárakódott az évszázadok pora, és kemény burokká merevedett. Megszokottá, és természetessé vált az önzés. Hát ez a kincs ki tud gyógyítani az önzésből is. Oda tud fordítani a körülöttünk lévőkhöz. Figyelemre méltó az a meggyőződés is, amellyel felkínálja ez a kislány a gyógyulás útját Naámánnak. Árad a szavaiból, az egész vágyakozásából a hit. Az Isten emberéhez kell elmennie az én gazdámnak, mert ő tudja a gyógyulás útját megmutatni. Ő tudja az élőisten közelébe segíteni, aki áldott orvos, aki szabadító úr. Egyszer valaki ezt mondta, nem szégyellem bevallani, hogy milyen érint, ha olyan embereket látok, olyan emberekkel találkozom, akik veszélyeket is vállalnak, vagy magas árat fizetnek egy jelentős ügy érdekében. Ha én magam nem is osztom nézeteiket, elkötelezettségük és készségük megérint és megmozgat. Valószínűleg nincs egyedül ezzel. Már csak ezért se kellene félnünk, nyíltan és őszintén megvallani hitünket, intelligens módon képviselni Isten ügyét, kiállja szerinte helyes és jó mellett. Hiszen ilyen és ehhez hasonló kérdéseket indíthatunk el a másikban. Bennem van elég bátorság azt tenni, ami helyes? Miért lennék én kész így kiállni? Miben hiszek én voltaképp? Ezek a kérdések pedig olyan válaszokhoz vezethetnek, melyekben aztán megtalálhatja magát Jézus Krisztust. Testvérek, a kérdés tehát az most, ezen a mai Isten tiszteleten, Füle Lajos költő egyik négy sorosával, túlárad-e rajtad vajon a kegyelem, az irgalom? Rámutat-e az életed megváltódra magad helyett? Válaszoljunk rá Istennek, és támadjon fel bennünk, és erősödjön meg ez a vágy minél többekkel kapcsolatban. Bárcsak eljuthatna, a Samáriai prófétához, az majd meggyógyítana. Bárcsak eljuthatna Jézus Krisztushoz, az élő Istenhez, ő majd meggyógyítaná. Amen. 239. dicséretünket keressük meg, és énekeljük az első verszakát. Úristen, hozzád kiáltok, ó, halld meg esteklésem. Urunk, te jól ismersz bennünket. Te látod a vágyainkat is. Te látod azt is, hogy mi fontos nekünk valójában. Te látod, tudod, hogy mi mivel kapcsolatban mondjuk ezt, hogy bárcsak. Azért imádkozunk most. Segíts nekünk abban, hogy oda tudjuk elítárni a vágyainkat is, az óhajtásainkat is. Mindazt, amire eddig törekedtünk. Hadd vizsgálhassd meg azokat. Hadd ismerhessük föl, melyek a szerinted valók, és melyek haszontalanok. Melyek azok, amelyek tévútra vezetnek. Segíts, hogy egészen rád tudjunk a te akaratodra hangolódni. Hogy az igaz hitet kívánjuk, ahogyan énekeltük az előbb a dicséretben. Hogy az legyen sürgető vágyunk, hogy néked élhessünk, és így mindennek használhassunk. Hiszen annyiszor elmondjuk mi, és annyiszor imádkozunk itt legalábbis az Isten tiszteleten azért, hogy hadd válhassunk áldássá mások számára. De te látod igazán, hogy mennyi valóság ebből az életünkben. Könyörülj meg rajtunk. Köszönjük neked irgalmadat és szeretetedet, hogy még mindig szólsz hozzánk, és azért szólsz, mert még van lehetőség arra, hogy az életünket igazán odaszánjuk. Van lehetőség arra, hogy gyógyuljunk, hogy tisztuljon az életünk. És köszönjük, hogy te oly szeretettel és türelemmel foglalkozol mindazokkal, akikben ott van a vágy ez iránt. Segíts nekünk, hogy így tudjuk oda tenni az életünket a te kezedbe. Hogy szent lelked által megszentelő munkádat valóban végezhest bennünk. Hadd éghessen a mi szívünk, érted, Úr Jézus Krisztus. Hadd tölthesse be a szívünket egyre jobban az irántad való szeretet, És akkor ez a szeretet odafordít bennünket egymáshoz is. Odafordít bennünket azokhoz is, akik még nem sokat tudnak rólad, és nem hisznek benned. Urunk, kérünk téged, árasz ki közénk szent lelkedet, árasz ki szívünkbe. Kérünk téged, kapcsolj bennünket igazán magadhoz. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd lehessen a mi testünk, a mi életünk, a szent lélek temploma. Hadd tudjunk így igazán rád mutatni magunk helyett. Urunk, segíts, hogy ebben a csöndben meg tudjuk vallani vétkeinket alázattal, töredelmes szívvel, tudjunk odaborulni lélekben eléd. És imádkozunk hozzád, testi-lelki nyomorúságokkal küszködőkért, hogy ők maguk is valóban téged hívjanak segítségül, és hogy legyen ilyen emberük, aki ezzel az óhajtással közeledik hozzájuk, hogy bárcsak eljuthatna, bárcsak meggyógyulhatna, testében, lelkében, bárcsak üdvössége lehetne, és hogy mi magunk is lehessünk ilyen emberek, így vegyük észre egymást, közöttünk azokat, akik gondokkal küszködnek, akiknek könnyes a szemük, és a te szereteteddel, gyógyító szavakkal tudjunk közeledni egymáshoz. Urunk, imádkozunk egész egyházunkért. Imádkozunk azért, hogy te ébreszd fel az alvókat. Támaszd fel a lelkileg halottakat. Könyörülj meg így egész népünkön. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk. Hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt mondjuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Sok szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy ma délután 4 órai kezdettel családi istentiszteletet is tartunk. Hozzuk el gyermekeinket, unokáinkat, hívogassuk rokonságunk, ismerőseink köréből is a családokat, és vegyük körül tényleg szeretetünkkel a hittanos gyermekeket is, és az ő családtagjaikat. Holnap este, azaz hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk lent a gyülekezeti helyiségünkben, ahogyan azt már az elmúlt vasárnap is hirdettem, hogy most már a hétközi alkalmakat lent tartjuk, hiszen ott melegebb van. Így tehát a holnap esti istentiszteletet is. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőttünk lesz, és szerdán este 6 órai kezdettel ünnepi istentiszteletet tartunk, hiszen reformáció ünnepe lesz itt a templomunkban az evangélikus testvérekkel együtt. Az istentiszteletet követően rögtön előadás is fog elhangzódni a reformáció ünnepéhez kapcsolódóan, az evangélikus gyülekezet által felkért előadótól. Ez az istentisztelet viszont itt lesz a templomunkban. Hirdetem azt is, hogy a sütörtök esti bibliaóra most elmarad. Ugyancsak pénteken a gyermekek számára konfirmációs óra, mert hogy azok a napok ott a pénteki nap is iskolai szünet lesz. Nem tartunk itt most ifjúsági bibliaórát sem, mert a fiataljaink elmennek Vácra, ahol csendes napokon lesznek együtt, viszont kérjük a testvéreket, hogy imádságaikban gondoljanak majd rájuk, hogy legyen áldott valóban ez a csendes hét vége számukra. Ezen a pénteken nem tartunk bibliakört sem. Vasárnap viszont a szokott időben, tehát 10 órától megtartjuk istentiszteletünket, és ezzel együttőben lent a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekórát is. Hirdetem már most azt is, hogy november 18-a, ez vasárnap, missziós nap lesz itt a gyülekezetünkben. Ide a gyülekezetünkbe érkeznek egyházunk Iszákosmentő missziójától munkatársak. Egyik munkatársuk valószínűleg maga a vezető fogja hirdetni az igét a délelőtti istentiszteletünkön, és itt az istentiszteleten bizonyságot fog tenni egy a megkötözöttségéből szabadult testvér is. Azért missziós nap, mert folytatódik délután. Délután 4 órától szintén találkozhatunk a misszió munkatársaival, de az az alkalom már nem itt, a templomban lesz, hanem a lakótelepi közösségi házban. És ezen a délutáni alkalmon számol be igazából a misszió a munkájáról, a tevékenységükről. Ez egy kötetlenebb alkalom lesz, amelyen kérdéseket is lehet feltenni, lehet beszélgetni is. Fognak készülni plakátok is, de kérem a testvéreket, hogy már most vigyük ennek a hírét. Tehát november 18-a vasárnap. Délelőtt 10 óra itt a templomban, és délután 4 óra a lakótelepi közösségi házban. Hirdetem azt is, hogy az október elejé evangelizációs istentiszteleteket meghallgathatják a testvérek CD-n, MP3-os lejátszón, valamint kazettán is. Hátul az írott terjesztésnél találhatja meg, illetve igényelheti ki a neki megfelelő formát. Emlékeztetem a testvéreket a nyilas misi programra is, amelyet már múlt vasárnap hirdettem, és elhelyeztünk plakátot a hirdetőtáblánkon, illetve szórólapokat. Ezeken a szórólapokon bővebb információkat találhatunk, így én most csak annyit hirdetnék, hogy ennek keretében a Kárpát-aljai medencében élő diákokat segíthetjük az ő tanulásukat. Továbbra is várjuk testvérek jelentkezését a szervezett karácsonyi vásárunk szervezéséhez, és köszönjük is az ilyen jellegű szolgálatokat is. Hirdetem azt is, hogy reformáció ünnepéhez kapcsolódóan elkészült most egy rendkívüli gyülekezeti hírlevél is. Ezt hátul megtalálhatjuk a szokott formában, tehát borítékban névre szólóan, és ahogyan szoktam, most is kérem a testvéreket, hogy aki csak teheti, vállaljon postás szerepet, és hadd jusson el a hírlevél így minél többekhez, hiszen a postai költségek most már tudjuk minnyáján, hogy elég magasak, tehát nagyon nagy segítség az ilyen jellegű szolgálat is. Köszönjük szépen mindazoknak a fáradozását, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a hírlevél elkészülhetett, és természetesen azokét is, akik pedig eljuttatják a címzettekhez. Az adakozás lehetőségét is hirdetem, hálát adva az elmúlt vasárnapi persejpénzért, melynek összege 36.322 forint. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. A gyülekezeti hírlevélhez kapcsolódva még egy kérésem lenne. Akinek nincsen névre szóló hívogató, de szeretné ilyen formában megkapni, kérjük, hogy jelezze, akár most itt istentisztelet után. Köszönöm szépen. Most pedig a 397. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végét, mind az 5 verszakával, az 5. majd fennállva. 397. énekünk így kezdődik. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.